Kedves gyülekezet, a szokásos rend szerint először a kisgyerekekhez szólok. Ma ők is kevesebben vannak, mint mindnyájan, de örülünk, hogy az ord időjárás ellenére ennyien is össze tudtunk jönni. Kedves gyerekek, én tudom, hogy nektek az egyik legelső dolog, amit a szüleitek megtanítanak, hogy amikor valamit rosszul tesztek, szófogadatlanok vagytok, akkor bocsánatot kell kérni. Szoktatok bocsánatot kérni? És tudom, hogy a gyerekek hajlamosak arra, hogy ha rájön, hogy ha bocsánatot kérek, akkor békesség van, azért sokszor olyan könnyelműen mondja a gyerek, bocsánatot kérek, majdnem már szalad is tovább. Hát én arra szeretnélek titeket bíztatni, hogy sose így kérjetek bocsánatot, hanem mielőtt kimondanád, hogy bocsánatot kérek, tényleg gondolkozzatok egy kicsit. Tényleg én mennyire nem szépen viselkedtem, mennyire helytelenül tettem, mennyire nem fogadtam szót, megbántottam édesanyám, édesapám vagy a testvéremet, és tényleg szívből kérjetek bocsánatot. És még valamire szeretnélek titeket figyelmeztetni, nem tudom, hogy erre gondoltatok-e, hogy amikor valaki ellen vétettünk, szüleitek ellen, testvéreitek ellen, óvodába, vagy bárki ellen, a barátaitok ellen, akkor nem csak tőlük kell bocsánatot kérni, ugye sejtitek, hogy kitől kell még bocsánatot kérni? A jó Istentől is. Mert amikor mi valaki ellen vétünk, mindig ő ellene is vétünk, mert a jó Isten mindenkivel együtt érez. És neki az is fáj, hogy mi így viselkedtünk, hogy mi ilyenek voltunk, meg az is fáj, hogy annak a másik embernek fájdalmat okoztunk. Jézus egyszer elmondott egy példázatot, talán hallottátok a tékozló fiú példázatát, és ő is, amikor megbánta, hogy az édesapjával hogy viselkedett, akkor azt mondta, hogy ezt fogom neki mondani, vétkeztem az ég ellen, vagyis a Jóisten ellen, és te ellened. És csak egy kis rövid történetet szeretnék mondani nektek arról, hogy a Jóisten, hogyha a szívből kérjük az ő bocsánatát, akkor nekünk megbocsát. Ja, megírtam ugyanezt az esti történetekben, de hát, ha pont ti nem ismeritek, vagy mások nem ismerik, mikor én iskolába jártam, egyszer elkövettem azt a hibát, hogy pótolnom kellett volna egy tananyagot, megtanulni utólag, mert beteg voltam és hiányoztam, és elsőre nem tanultam meg, mikor a tanárnővel megbeszéltük, csak úgy valahogy az idő szétforgácsolódott, és elmaradt. És akkor megkértem a tanárnőmet, hogy adjon egy másik időpontot. És még csak egy rossz szót se szólt, hanem abban a pillanatban adott egy másik időpontot. Aztán valahogy hogy se, de akkor se tanultam meg. És akkor rettenetesen szégyeltem magam az óra elején. És hát eszembe jutott, hogy hát most ugyancsak a tanárnőm ellen vétkeztem volna, hogy visszaéltem a bizalmával, a jóságával, de eszembe jutott, hogy a Jóistentől kell mindenek előtt bocsánatot kérni. És nagyon szívből kértem a Jóistent, hogy bocsássa meg nekem ezt a hanyagságot, és segítsen meg, hogy ne kelljen a tanárnőmet megbántani, meg én is megszégyenüljek itt, hogy visszaéltem a türelmével, a szeretetével. És képzeljétek el, hogy ahogy így nagyon buzgón imádkoztam a Jóistenhez, az történt, hogy hirtelen elerett az orrom vére, pedig sose szokott vérezni az orrom. És rám nézett a tanárnő, éppen fel kellett volna állni, hogy feleljek abból a tananyag részből, amit meg kellett volna tanulni. Rám nézett, azt mondja, mi van, vérzik az orrod? Menj ki a mosdóba, majd felelsz a következő órán. Na, azt már mondanom se kell nektek, hogy én úgy megtanultam a leckét, ahogy csak lehet a következő órára. És még a könnyem is kicseppent, mikor kimentem a mosdóba, hogy a Jóisten milyen kegyelmes, hogy megbocsátott, meghallgatott és megsegített. Tehát azt szeretném a lelketekre kötni, hogy ne csak attól kérjetek bocsánatot, aki ellen vétkeztetek, hanem mindig a Jóistentől is. És soha se gyorsan mondjátok ki könnyelműen, hogy bocsáss meg, hanem tényleg gondoljátok végig, és szívből kérjetek bocsánatot. Így mondja a Biblia, ha megvalljuk bűneinket, a Jóisten hű és igaz, hogy megbocsásson nekünk, és megtisztítson minden hamisságtól. Menjetek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetésnek az alapigéjét az Efézusiakhoz írt levél 6. fejezetéből fogom olvasni, A 10. verstől a 13. Tehát az Pál apostol Efézusiakhoz írt levele 6. fejezetéből a 10. verstől a 13. olvasom az ígét. Így hangzik. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Kedves gyülekezet, nem tudom, kire hogyhat ez a kezdő 11. vers. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Megkérdezném, hogy most pillanatilag ki hogy érzi magát. Lélekben, hitben erősnek, vagy éppen gyengének. És ez az ige azt mondja, hogy nem is önmagunkban kell, hogy erősek legyünk. De ez a lehetőség kivétel nélkül mindenkinek nyitva van. Annak is, aki általában alkatilag, pszichikailag gyengébb, annak is, aki félénkebb, annak is, aki hitben még nem olyan erős. De ez a lehetőség, hogy legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ez mindegyikünknek nyitott lehetőség. És folytatja az apostol, hogy miért az ember valójában csak így lehet erős. Ami egyébként egy embernek az önmagában való ereje lenne, hogy mondjuk nagyon, nagyon világos gondolkozása van, vagy általában egy ilyen bátor, küzdelmekkel könnyen szembeszálló, alkatú ember, megmondja az apostol, hogy az miért kevés. Miért csak az Úrban és az ő hatalmas erejében lehetünk erősek? És ezt így indokolja. Öltözzétek föl Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói, hadd mondjam egy kicsit közérthetőbben, világhatalmai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Itt is megállok ennek a Biblia versnek a végénél, mert kicsit olyan furcsa nekünk, hogy a magasságban vannak. Hát ugye nyilvánvaló, hogy itt Sátánról van szó, meg a démonairól, és akkor azt kérdezik, hát ők a magasságban vannak. Tény, hogy Pál máshol beszél levegőbeli hatalmasságról, ami azonban nem azt jelenti, hogy úgy gondolnánk, hogy valahol a levegőben vannak, hanem azt jelenti, hogy láthatatlanul is jelen lehetnek körülöttünk, tehát mi nem látunk belőlük semmit, de itt vannak és tevékenykednek körülöttünk, de itt ennél a magasságbannál megakadunk, mert hát tudjuk, hogy Sátán a bűn lázadása óta kivettetett a mennyből, és a Bibliában másút mindenütt azt olvassuk, hogy a mélységbe vettetett, és hogy a démonok szimbolikus, idézőjelben a központja vagy lakhelye a mélység, ugye, amin persze nem valami föld alatti szó szerinti poklot kell érteni, valójában nagyon keveset tudunk, és nincs is szükségünk rá, hogy túl sokat tudjunk erről a démoni világról, annál inkább, hogy az Isten hatalmáról és az Isten szeretetéről többet tudjunk. Tehát ez, amit így fordít a mi Bibliánk, hogy magasságban vannak, az eredeti görög szövegben csak körülírással lehet jól lefordítani, akik eredetileg a mennyből származnak, akik eredetileg mennyei lények voltak. És ezzel mire akar utalni az apostol? Arra, hogy fizikailag is magasabb rendű lények, mint az ember, felsőbb rendűek az emberhez képest, a fizikai képességeiket, tulajdonságaikat illetően, de szellemileg is sokkal felsőbb rendűek az emberhez képest, mert eredetileg mennyei lények voltak, azzal a tudással és azzal a képességgel. És ez egy félelmetes gondolat, ha az ember erre gondol, hogy valamikor Sátán is a mennyei udvarokban tanult, és Most mindaz a képesség, mindaz a bölcsesség, mindaz a tudás egy negatív vonatkozásban használja föl. Ugye Jézus azt mondta Sátánról, hogy nincsen ő benne többé igazság, és ugyanez érvényes a démonaira vonatkozóan is. Hát ha egy kicsit ebbe belegondolunk, hogy nekünk nem test és vér ellen van küzdelmünk, sokszor még akkor is, hogyha ez emberi konfliktusoknak a formájában jelenik meg, akkor is valójában nem egyszerűen emberekkel állunk szemben, hanem mögöttük ott vannak micsoda kifejezések, fejedelemségek, hatalmasságok, az élet sötétségének a világbírói, világhatalmai, a gonoszság lelkei, akik eredetileg mennyei lények voltak, akik a mennyből származtak. Nem véletlen, hogy arról is beszél az apostol, hogy Isten minden fegyverére van szükség, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Óriási a hitetésre való képessége. Engem évekkel ezelőtt nagyon elgondolkodtatott egy mondat, amit Ellen White egyik könyvében olvastam. Azt írja, hogy az a valaki, aki Isten és a Szent Fia ellen tudta hangolni az angyalok harmad részét, nem veszítette el máig sem a hitető képességét. És vajon nem így beszél róla a Biblia? Jelenések könyve 12. fejezet 9. versét idézem, ahol beszél Sátánról, a maga régi kígyóról, és azt mondja, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. És gondolkozzunk egy kicsit el az előbbi mondatról. Ugye így mondja, hogy az angyalok harmad részét Isten és az ő Szent Fia ellen tudta hangolni. Megkérdezem, az angyalok bűntelen lények? Hatalmas szellemi erejük van? És megkérdezem, Istenben és az ő Szent Fiában lehetett ténylegesen valami hibát találni? Nem. És ez a hitető képes volt arra, hogy az angyalok harmad részét Isten és az ő Szent Fia ellen hangolja. Akkor mond nekünk már valamit ez a bibliai kifejezés, hogy öltözzétek föl Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. A szellemi hatalma a legfélelmetesebb, a hitetése való képessége. Ugye az írás mondja, hogy szeret beöltözni világosság angyalának. És én tudom azt, hogy mi mindnyájan érzékeljük, hogy ez a földi élet nem az Isten országa, hanem véges végig küzdelem. És sokszor bele is vagyunk fáradva a sokféle küzdelemben. Az egyik magáért, a megélhetésért való küzdelem, hogy így mondjam, a víz tetején maradjunk, elintézzük a dolgainkat, feladatainkat. Sokszor ebbe is halálosan bele vagyunk fáradva. Aztán sok ember annyi betegséggel küzd. Én tényleg mindig azt gondolom, hogy akik egészségesek vagyunk, nem tudunk az Istennek eléggé hálát adni, mert vannak emberek, akik egész életüket végigküzdik az egészségért, a betegséggel. Micsoda küzdelem ez is. És sokszor az ember egy célért feszíti meg az erejét, egy közvetlen előtte álló célért vagy feladatért. Ezeket a küzdelmeket érzékeljük. De rendkívül hajlamosak vagyunk elfeledkezni a küzdelemnek erről a természetfeletti dimenziójáról. Sokszor olyan önfeledten élünk napról napra, mintha ez teljesen kimenne a fejünkből, hogy a küzdelem valójában egy másik, egy láthatatlan szintéren folyik körülöttünk és értünk és ellenünk. Mert az ellenség senkit sem akar hagyni akadálytalanul üdvözülni. És hogy itt mi nem lehetünk, ezzel az ellenséggel szemben nem lehetünk erősek a saját erőnkben. Akármilyen okosak vagyunk, akármilyen képzettek a Bibliában, akármilyen egyébként mondom, ilyen küzdőképes alkat vagyunk és bátorak, nem elég. Azt mondja, Isten minden fegyverére van szükség, hogy az ördög minden ravasságával szemben megállhassunk, amit ő a mennyei udvarokban tanult bölcsességét gonoszra fordítva képes bevetni. Nagyon sokszor a világosság angyalának öltözve. És a 13. vers még egy felszólítás. Ugye előtte már mondja a 11. versben, hogy öltözzétek föl Isten minden fegyverét. De nézzük meg a 13. vers még egyszer ismétné, annyira fontos ez. Annak okáért vegyétek föl az Isten minden fegyverét. Micsoda kétszeres, erőteljes felszólítás ez, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Ugye mit fejez ki ezzel? Ugye a ma gonosz nap nem feltétlenül a végidő vagy a végső dráma, hanem az a gonosz nap, amikor támadásba lendül közvetlenül ellenünk valamilyen módon, valamilyen állarcban. És azt mondja, hogy és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Ez azt jelenti, hogy semmi jóba ne tudjon megakadályozni. Ez azt jelenti, hogy véghez tudjunk vinni az életünkben minden feladatot, minden szolgálatot, amit az Isten elgondolt. Ne tudjon elgáncsolni az ellenség ezekben, hanem teljesen betöltsük a mi feladatunkat, a mi küldetésünket, a mi futásunkat el tudjuk végezni. De hogy ne legyenek az életünkben ilyen kitérők, ilyen holt periódusok, vagy kifejezetten életveszélyes periódusok, és ne legyen az, hogy sok áldott alkalmat elveszítünk, sok mindent nem tudunk véghez vinni, jó cselekedetet, amit véghez vihetnénk, és ami az Isten tervében benne van, hogy általunk megvalósítsa. Csak úgy lehetünk erősek ezzel az ellenséggel szemben, és akkor tudunk mindent elvégezni. Mindazokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten számunkra elkészített, ha engedünk ennek a kétszeres felszólításnak, hogy öltözzétek fel Isten minden fegyverét. Annak okáért vegyétek föl az Isten minden fegyverét, és az Úrban és az ő hatalmas erejében legyetek erősek. És ezután szeretném elolvasni a 14. verstől kezdődő szakaszt, és itt sorolja ezeket a fegyvereket, én csak röviden szólnék mindegyikről, és hosszabban az utolsóról, amit utoljára említ, mint egy összefoglalásképpen. Így írja, álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsarúzván lábatokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is felvegyétek, és a léleknek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Mit említ elsőnek? Álljatok hát elő körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel és felövezvén az igazság mellvasába. Az eredeti szövegében ennek a Biblia versnek mind a két igazság szó szerepel, ami az Új Szövetségben található. Az alitéja az inkább az elméleti igazságot jelent, a dikaiosszűné, pedig azt, amit így mond a Bibliánk, hogy igaz lelkűség, valakinek a gyakorlati igazsága. És ez azt jelenti, hogy legelső védelem a gonoszszal szemben, a legalapvetőbb, ez a legelső fegyver, hogy teljes összhangban legyünk Isten igazságával, ne térjünk el az igazságtól, és mi az igazságnak a mértéke? Nagyon egyszerű. Jézus kimondta, a te ígéd igazság. Tehát azt jelenti, hogy az Isten igéjétől egy jottányira ne térjünk el, mert abban a pillanatban, hogy az Isten igéjétől csak egy jottányira is eltérünk, abban a pillanatban az ellenség területén vagyunk, és lehetünk magabiztosak, de a magabiztosságunkra nagyon ráfizetünk. Mert ha egy jottányit is attól eltérünk, már az ellenség területén vagyunk. Ugye Jézus nem véletlenül mondta azt, hogy a törvényből, és ugye tudjuk, a törvény szó nem a 10 parancsolatot kell érteni, hanem az egész ószövetségi iratgyűjteményre mondta Jézus, ami akkor létezett. Mai napjainkban pedig ez értelemszerűen vonatkozik az egész Szentírásra, Ó és Új Szövetségre, és azt mondta, ebből egy jóta, egy pontocska meg nem változhat, akkor ebből az jelenti, már hogy az Isten őrzi, hogy ne változzék meg egy jóta, egy pontocska, akkor az azt jelenti, hogy ez ennyire fontos minden részletében, hogy mi sem térhetünk el a legkisebb mértékig sem. De ugyanilyen fontos, hogy ne legyen a lelkünkben helye a bűnnek, ne legyen megalkuvás semmilyen bűnnel. Az azt jelenti, hogy ha vétkeztünk is, azonnal szívből rendezzük az Istennel. Ne tűrjük meg, hogy valami igazságtalanság, valami, valami helytelen viselkedés, az valami törvényszegés ott maradjon rendezetlenül az életünkben, mert ez viszont annak akadálya, hogy Isten között és közöttünk zavartalan legyen a kapcsolat, és az Isten megállhasson és megsegíthessen minket. Tehát még egyszer az apostol azt mondja, itt olyan ellenséggel állunk szemben, aki a mennyből származik, aki mennyei udvarokban tanult, akinek a szellemi fölénye hozzánk képest óriási, és semmiféle magabiztosságra nincs okunk. Nem véletlenül beszél az ige minden ravasságáról, és ezért azt mondja, csak Isten minden fegyverével lehet vele szemben megállni, és ezek közül az első, hogy ragaszkodj az igazsághoz, az ige igazságához, és ne tűrj meg igazságtalanságot a gyakorlati életedben. Ezt ahhoz hasonlítja a védőfegyverhez, azt mondja, mint a melvas, mint a melvért, mint a páncélt, úgy őriz téged. Aztán így folytatja tovább, és felsarúzván lábatokat a békesség evangéliumának készségével. Ez pedig mire utal? Légy szilárd az igazságban, de ne légy harcias. Mert ugyanakkor az ige így mondja, a felülről való bölcsesség először is békeszerető. Tehát azzal együtt, hogy a jotányit nem lehet elmozdítani az igazság mellől, te a lábadat sarusz föl a békesség evangéliumának készségével, részedről ne tarts ellenséget, részedről mindig légy kész a békességre, légy kész azonnal elfogadni azt, ami jó, azzal együtt, hogy az igazságtól nem mozdulsz el. Utána így folytatja tovább. Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Most ugye eddig volt szó a melvértről, és most pedig van szó a pajzsról. Dupla védelem. A melvért az, hogy az igazságtól nem térsz el, és nem tűrsz meg igazságot az életedben. A pajzs pedig a hitnek a pajzsa. És mi a hit? Ugye ennek az elsődleges értelme a Bibliában a bizalom. A bizalom pedig gyakorlatilag hogy nyilatkozik meg? A főiskolára, akik járnak, azok fejből tudják, mindig szoktam mondani, hogy a hitnek a képlete az ilyen egyszerű, föl lehetne írni a táblára, hogy nem bízom magamban, a plusz abszolút bízom az Istenben, egyenlő rábízom magam. Tehát a hit az Istentől való állandó függés, az, hogy állandóan rábízom magam, az, hogy állandóan kapaszkodom a segítségébe. Körülbelül ugyanazt jelenti, két bibliai igét idézek, amikor 16. Zsoltárban azt mondja Dávid, az Úrra néztem szüntelen. Ez az rábízás, ez a folyamatos Istenre rábízás. És ebben döntő a folyamatosság. A másik ige pedig Ézsaiás könyvéből idézem, kinek szíve reát támaszkodik, megőrződ az teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Tehát, hogy a szívünk állandóan támaszkodjék Istenre, hogy az Úrra nézzünk szüntelen. Ez a rábízás, ez a bizalom. És milyen vigasztaló, azt mondja, ezzel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Mintha azt mondaná, aki az Istenbe kapaszkodik, aki ezt folyamatosan gyakorolja, abban egyszerűen nem tud az ellenség, nem tudja megvetni a lábát. És utána így folytatja tovább, az üdvösség sisakját is fölvegyétek. Ugye a mai napig is így van, hogy sokszor versenyzőknek, vagy stb. Ugye a sapkáján valamiféle cél fölirat van, és ez az üdvösség sisakja azt jelenti, hogy tudjad, hogy hova igyekszel. Soha se felejtsd el a célt. Hogy nem abban gondolkozol, hogy itt a földön ezt vagy azt elérni. Mindig a szemed előtt van az az ige, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, és lelkében kárt val. A döntő cél, amiről ugye Pál azt mondja, hogy úgy futok, mint nem bizonytalanra, és célegyenest igyekszem a Krisztus Jézusnak az onnét felülről való elhívása jutalmára. Tehát az a bizonyos végső üdvösség. És sokszor szoktam mondani, hogy ha nincs honvágyunk Isten országába, az baj. Ha annyi ismeretünk nincs az ige alapján Isten országáról, és nem időznek sokszor a gondolataink ott, hogy milyen is az a tökéletes Istennel és emberekkel való közösség, milyen az a tökéletes világ, amilyennek Isten eredetileg gondolta, és hogy ez egy nyitott lehetőség, hogy én odajussak is, egyedül ez lehet az életem értelme, mert különben 60-70 év meg a kárhozat, hát. Az ember nagyon nehezen gondolkodik ebben a perspektívában. De amikor az ige azt mondja, hogy felvegyétek az üdvösség sisakját, azt mondja, tudjad, hova igyekszel. És legyen honvágyad az Isten országába, és mindig ott legyen, hogy nekem van egy elveszíthetetlen életcélom, és van egy abszolút értékes életcélom. És hogyha én a hitnek pajzsát használom, én oda fogok jutni, és ezt senki tőlem el nem veheti. Azt mondja, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Nagyon érdekes, hogy ezt a lélek kardjának mondja. Vagyis azt mondja, hogy az Isten igéje a szent lélekkel együtt védő fegyver. Tehát, ha neked csak egy elméleti ige ismereted van, és tudod, hogy itt meg itt ez van megírva, az kevés, hanem ha a szent lélek személyes megértéshez segít, ha a szent lélek juttat eszedbe a kellő pillanatban, hogyha te a lélek által belülről érted azt az igét, azt mondja, ez pedig olyan, mint egy védőfegyver a gonoszszal szemben. És ezért mondja azt Pál apostol, hogy Istennek beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Vagyis azt mondja, hogyha holnap nem lehetne kezedbe Biblia, hogyha olyan körülmények jönnek, hogy nincs Bibliád, neked már annyi Biblia költözött az elmédbe, a gondolataidba, amit a Szentlélek által értettél meg, hogy benned lakozik, gazdagon lakozik benned az Isten beszéde. És ez mindig, a Szentlélek mindig eszünkbe juttatja az ilyen belsőleg megértett igéket, és amikor szükségünk van olyan fegyver, amivel egy pillanat alatt vissza tudjuk utasítani az ellenségnek a támadását. Nem, megkérdezem a kedves jelenlévőket, nem voltunk úgy, hogy voltunk egy kritikus helyzetben is, és esetleg az ember ingadozott vagy elcsüggett, hirtelen eszébe jutott egy ige, és ez mindent megoldott. Már énekelni volt kedve, már tudta, hogy merre kell mennie. Már azonnal kint volt a válságból. Ezért mondja, hogy az Isten beszéde, ami a léleknek a kardja. És utána így fejezi be a 18. versben, minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Kicsit olyan nehézkesen fordított ez a Biblia vers, de azért azt hiszem értjük, mintha azt mondanám, mindennek a koronája az, hogy imádkozva minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázva, virrasztva álhatatossággal, és még egy harmadik dolgot is említ, hogy a társainkért is imádkozzunk. És ez az, ahol én egy kicsit szeretnék megállni, és bővebben szólni erről, mert valahol itt veszítjük el leginkább a győzelmeket. A többi is, mindegyik, Isten minden fegyverére szükségünk van, de hogyha az imádságban nem tesszük azt, amit az apostol tanácsol, akkor fel se tudjuk venni ezeket a fegyvereket. Akkor meggyengül magával Istennel való kapcsolatunk. Tehát mondhatnám, hogy ezeket a fegyvereket fölvenni és használni, akkor tudjuk, ha az imádságban, az imádságot úgy gyakoroljuk, ahogy az apostol tanácsolja. És én azt hiszem, hogy ez az életünkben a legnagyobb küzdelem, legalábbis saját magamról is azt mondom. Mert annyiféle feladat tornyosul elénk, és annyiféle küzdelemben kell részt vennünk, hogy mindig az a kérdés, hogy persze nem feledkezünk el az imádságról, imádkozunk, de itt egy másfajta imádságról van szó, amit így mond, hogy imádkozva a lélek által. Nem tudom, mindegyikünk tudja ez mit jelent, vagy ismerjük tapasztalatból. Ez azt az imádságot jelenti, amikor nem csak mi elmondjuk egyoldalúan Istennek, hogy mi mit gondolunk, mi mit szeretnénk, mi mit kérünk tőle, hanem a lélek által imádkozni az olyan lenyugvást jelent, amikor ott az imádság alatt a Szentlélek dolgozik bennünk, átformálja a gondolatainkat, áthangolja az egész lelki állapotunkat, és maga ad az ajkunkra kéréseket. Nem tudom, volt-e ilyen tapasztalatunk, hogy olyan igazán meghitten tudunk imádkozni, és az imádság közben olyan kérések jutnak eszünkbe, és olyan kérések jönnek az ajkunkra, amire egyelőre egyáltalán nem gondoltunk. És szinte magunk is csodálkozunk, és azt is tapasztaltuk, hogy utána ezek a kérések teljesülnek is. Hiszen azt mondja a Pál apostol, hogy úgy, amint kérni kellene, mi magunktól nem tudjuk, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, pontosabban ki nem mondott fohászkodásokkal, és tehát úgy, amit kérni kellene, mi nem tudjuk, de ha annyira lenyugszunk az imádságban, annyira teret tudunk adni a Szentlélek befolyásának, akkor a Szentlélek fogja a szánkra adni a legszükségesebb, legjobb kéréseket. Ő fogja formálni a gondolatainkat, hogy mit kérjünk és hogyan kérjünk. De ugye ilyen lélek által imádsághoz mi kell? Az, hogy legyen elegendő, nyugodt, rohanás nélküli időnk az imádságra, legyen zavartalan csend körülöttünk, hogy mi tényleg az Isten jelenlétébe emelkedjünk, és tényleg a Szentlélek tudjon dolgozni a szívünkön. És erre mondtam, hogy ez az életünkben a legnagyobb küzdelem. Gondolom, mások is érzik ezt. Mindig zakatol az agyunkba, itt a következő feladat. És valahogy én azt hiszem, az életben ezt értjük meg a legjobban. Ezt az igazán nagy hithősök megértették. Azt mondták többen, például Luther is ezt mondta, minél több dolgom van, annál többet imádkozom. De mi valahogy emberek ezt nehezen értjük meg, és ránk telepszik a fáradtság. Ott zakatol bennünk, hogy már ennek meg kéne lenni, már ennyi időm van, már ekkor indulni kell. És eleve egy nagy tudomány a tervezés. Én mindig ezt szoktam mondani, ha nem tervezzük meg azt az időt, amikor én nyugodtan fogok imádkozni, kicsúszik a kezünk közül. Ha én már előző nap este nem azon kezdek gondolkozni, hogy milyen is a holnapi napom, milyen feladataim vannak, hogy néz ki. Sajnos ma az élet annyira zsúfolt, hogy nem elég egy határidőnapló, hogy így mondjam, a fejünkben is elevenen kell lennie a dolgoknak, hogy én átgondoljam a napomat, az időbeosztást, és mikor is lesz egy csendes sarok, mikor tudok valamit elcsípni arra, hogy szeretném úgy imádkozni, hogy Jézus mondta, menj be a belső szobádba, csukj, zár ki mindent, és most gondolj arra, hogy a te atyád titkon néz, és öntsd ki előtte a szívedet, mint a vizet. Ez a legfontosabb, ez a győzelemnek a legdöntőbb titka, mert ha az Istennel való kapcsolatunk meglazul, hogyha a lélek nem tud segíteni nekünk, hogy mit kérjünk, és nem tudja azt a bizonyosságot adni, hogy meghallgatott, akkor nem tudjuk Isten minden fegyverét felvenni, mert megerőtelenül magával az Istennel való kapcsolatunk. És nagyon fontos, amit mond az álhatatosságról. Ez a másik nagy gyengeségünk, pedig mindnyájan ismerjük a hamis bíró és az özvegyasszony példázatát, amit Jézus így kezdett, mindig imádkozni kell és meg nem restülni. És még jobb lenne így fordítani, mindig imádkozni kell, és szó szerint így lehetne fordítani, bele nem fáradni, el nem csüggedni. És a példázat ugye arról szól, hogy ugyanazon dologért. Mi nehezen értjük meg, hogy ezek igazi lelki hadviselések. Csak Isten országában fogunk többet megtudni ezekről a bizonyos levegőbeli hatalmasságokról, akik láthatatlanul itt tevékenykednek körülöttünk, és Isten angyalairól is ott fogunk többet megtudni. Mert róluk ugyanúgy elfeledkezünk, mint a démonokról, hogy ezek a mennyei lények segítségünkre vannak, és a mi imádságunkra itt nem fizikai birkózásról van szó, nyilván fogalmunk sincs, hogy zajlik, de az Isten angyalai beleszállnak ebbe a lelki hadviselésbe, és elfordítják a gonosznak a tanácsát, és meghátrálásra kényszerítik a démonokat és azoknak a törekvéseit. De mi ezt a dimenzióját a küzdelemnek, hogy itt van a mi imádságunk, amit följut a mennybe, erre megmozdulnak Isten angyalai, és szembeszállnak a démonok seregével. Ezt mi sokszor szem elől veszítjük. És nem értjük meg azt, hogy amikor én egy valakiért, egy valami ügyért álhatatosan imádkozom, úgyhogy ugyanazon a dologért, ahogy Jézus mondta, nappal és éjjel nem hagyom abba, nyilván ez nem szó szerint értendő, de úgy értendő, hogy én minden nap és ahányszor csak imádkozom. Én az Isten elé hozom ezt a dolgot, és én ezt nem adom föl. Akkor, ahogy Jézus mondta, a hamis bíró és az özvegyasszony példázata végén, hát az Isten nem szolgáltat-e igazságot? Hát eredménytelen marad egy ilyen álhatatos könyörgés, ami, hogy így mondjam, Istennek lehetőséget ad arra, mert ugye ez a nagy küzdelemnek egy törvénye, hogy Isten csak segítségül hívásra avatkozik bele a földi folyamatokba. És ha én az Istent álhatatosan segítségül hívom egy ügyben, egy emberért, és én ezt nem adom föl, akkor nekem hinnem kell, hogy amíg én ezt az imádságot fenntartom, addig az Isten angyalai küzdenek a démonok seregével, addig az Isten angyalai dolgoznak. Eszetekbe jut Dániel könyve 10. fejezete? A proféta 3 hete semmi kívánatos étket nem vesz magához, és így mondja a Biblia, szívét adja a könyörgésre. És akkor megjelenik 3 hét múlva az Isten angyala, azt mondja, az első naptól fogva meghallgattatott a kérésed. És én küzdöttem a perzsa fejedelemmel. És végül még Mihály maga is beavatkozik a küzdelembe. Mihály a nagy fejedelem. És mi valahogy ezt nem hisszük igazán, nem vesszük komolyan igazán, hogy amíg én álhatatosan imádkozom ugyanazon dologért, ugyanazon emberért, nap mint nap, szinte nappal és éjjel, erre a segítségül hívásra itt egy lelki hadviselés folyik. Itt az Isten angyalai küzdenek a démonokkal és a démonok seregével. És ha én ebben álhatatosan kitartok, akkor egyszer csak egy csodálatos szabadulás virradhat fel. De mivel mi nem látjuk, hogy mi történik a kulisszák mögött, hajlamosak vagyunk elcsüggedni, és hajlamosak vagyunk abba hagyni. Hány győzelmet veszítünk el, az Isten sokkal hatalmasabban avatkozhatna bele eseményekbe, emberek életébe, ha mi kitartanánk állhatatosan az imádságba. Nem véletlen, hogy Jézus azt a példázatot ezzel a kérdéssel fejezte be, avagy az ember fia, amikor eljön, talál hitet a földön. Mintha azt kérdezte volna, hogy lesznek-e olyanok, akik ezt a lelki hadviselést folytatják? Lesznek-e olyanok, akik elsősorban ezzel beszállnak a küzdelembe az Isten oldalán? És én azt hiszem, hogy nekünk mindnyájunknak kellene emlékezni arra, amit Jézus tanított a mi atyánkban. Érdekes, hogy erről mennyire elfeledkezünk. Pedig a mi atyánk utolsó kérése, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, az arra utal, hogy te minden nap gondolj erre a láthatatlan ellenségre és a seregére, és minden nap tudjad azt, hogy te itt egy harctéren vagy, és az Isten minden fegyverét fel kell ölteni, mert az ő ravasságai, azok messze meghaladják az emberi értelmet. A hitető képessége akkora, hogy még az angyalok harmad részét is az Isten és a Szent Fia ellen tudta hangolni. Tehát ide a mi erőnk kevés, de szükséges, hogy mi minden imádságunkban belefoglaljuk, de szabadíts meg a gonosztól. És konkrét ügyekért, és konkrét személyekért pedig hosszú időn át álhatatosan imádkozzunk. Fel nem adva, mert tudjuk azt, hogy a mi imádságaink nem hiába valók, megvannak a mi imádságaink az Istennél. És Jézus nem véletlenül sóhajtott föl egyszer, hogy csak annyi hitetek lenne, mint ez a mustármag. Valódi igazi hitetek, a hegyek is kimozdulnának a helyükből. És ez olyan titokzatos dolog, hogy Isten bár mindenható és hatalmas, de itt a földi küzdelemben, ahol egy erkölcsi küzdelem folyik a gonoszszal, csak segítségül hívásra cselekszik. És sokkal többet tud tenni, hogyha mi őt valóban segítségül hívjuk, és álhatatosan segítségül hívjuk. És ennek az igehirdetésnek a befejeztével én mindenkit arra szeretnélek buzdítani, hogy ezt a legnagyobb csatát nyerjük meg az életünkben. Magamnak is mondom nektek is, hogy megtanulunk igazán imádkozni. Én is nem tudom, hányszor mondtam meg, ugye egymás között is mondtunk, na ha ebben a helyzetben se tanulunk meg imádkozni, egy ilyen kritikus válsághelyzetben, akkor soha nem fogunk megtanulni. Aztán mégse tanultunk meg abban a helyzetben sem imádkozni. Ott se tartottunk ki álhatatosan. Tehát az embernek nagyon komolyan kell venni ezt a nagy küzdelmet, a küzdelemnek ezt a láthatatlan dimenzióját, és tudni, hogy ebben a legnagyobb hatalom az álhatatos, hittel teljes imádság. És az imádság alatt, és az imádság által kell magunkra vennünk az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassunk a gonosz minden ravasságával szemben. Valahol arra buzdítanék mindenkit, hogy tökéljük el, hogy este úgy alszom el, hogy gondolkozom, hogy mikor lesz másnap nekem egy kis csendes időm, és úgy védem, és úgy vigyázok erre a kis időre, hogy csak ez el ne vesszen. csak ezt el ne vegye tőlem a gonosz valami váratlan dologgal, mert a legnagyobb győzelmek rejlenek ebben. És megértjük, hogy Sátán minden erőfeszítése arra irányul, hogy ne imádkozzunk. Mert ha úgy imádkoznánk, az Istennek sokkal nagyobb tere lenne cselekedni. És ezért ő mindent bevet abba, hogy csak erre az egyre ne kerüljön sor, hogy a lélek által álhatatosan imádkozzunk. És hogy az imádságban ne csak önmagunkért és a magunk dolgainkért imádkozzunk, hanem egymásért. Egymást erősítsük ebben a küzdelemben. Szoktunk név szerint imádkozni, sokáig, kitartóan egy testvérünkért, aki látom, hogy valamilyen válságban van, látom, hogy elcsüggett, meggyengült, nem tudom, mivel küzd, szoktunk. És megkérdezem mindig, mert én úgy gondolom, aki komolyan veszi az apostol szavát, annak az imádságában 2-3 név mindig van legalább. Akikért tudja, hogy most egy aktív küzdelemben vannak, és ő is segítségül hívja az Istent az ő javukra. Abban egy percig se hiszek, amit némelyek csinálnak, hogy nem tudom én, valaki távoli valakiért, ugye ezt olvastam, még ha a generálkonferenciánál tették, én akkor se tudom ezt helyesnek tartani, hogy kibökünk egy nevet az évkönyvből, és akkor azért imádkozunk. Imádkozni csak úgy van értelme, hogyha én ismerem azt az embert, ismerem annak a problémáit, és a szeretet együttérzésével úgy tudok érte imádkozni, mintha magamért tenném. És ez olyan természetesen alakul, hogy hordozod egy embernek a baját teljes szívből, mintha tiéd lenne. Amikor az megoldódott, majd látsz egy másikat, meg egy harmadikat, de hogy soha se csak magunk körül forogjanak az imádságaink. Mert még Jézus így tanít, hogy mi atyánk, nem csak az én atyám, és neki minden ember olyan kedves, mint én. És az én életem ne forogjon csak önmagam körül, hanem vegyem észre azokat az embereket, akiknek most egy ilyen imádságos támogatásra nagyon nagy szükségük van. Nem kell, hogy ezt neki elmondjam, csak tegyem. Csak itt röviden említem meg, hogy olyan szinte az ember maga se hiszi el, hogy ennek van hatékonysága. Evangelizációt tartok Budaörsön egy helyen, egy iskolában, és oda jár egy asszony, akinek mondjam olyan kis átlátszó, vékony kis asszonyka, és tudom, hogy az alkoholista fiával él együtt, és hogy poklokat él meg vele együtt. És hát egyszer úgy éppen az előadás elején ott összefutunk, és megint elmondja a helyzetét, és tényleg én nekem is a szívem majd megszakadt érte, és mondtam is neki, meg el is határoztam, hogy imádkozni fogok érte, és meg kell mondanom, hogy én nem is vagyok elégedett, szóval nem azzal a mindennapos igazi álhatatossággal, de jó párszor imádkoztam érte én is, meg említettük a mi kis imakörünkben is. És képzeljétek el, mikor legközelebb találkozunk, nem is jött a következő alkalom, mert azután azt mondja, 5 hete nem iszik a fiam. Azt mondja, én ezt csak az imádságnak tulajdonítom. Azt mondja, köszönöm az imádságokat, itt valami történt. Ilyenkor az ember maga is meglepődik, hogy az Isten ennyire komolyan veszi az imádságainkat is. Még mikor még nem is vagyunk vele elégedettek, mert úgy érezzük, még buzgóbban, és még mindennaposabban, és még álhatatosabban kellett volna imádkozni. És azt ki nem tudom mondani, hogy ez a kis asszonyka milyen hálával mondta ezt, hogy hát tudom, hogy imádkoztak értem is. Ugyanakkor történt egy másik kis új szálláson, ahol szintén járok bibliakörbe, ott is elmondta egy asszony, aki nagyon nagy bajban van, hogy köszöni az imádságot, mert ezt meg ezt tapasztalta. Tehát ezt a 3 dolgot jegyezzük meg, hogy úgy maradjunk az imádság helyén, hogy a lélek által imádkozás legyen belőle, és ne csak mi maguk mondjuk a gondolatainkat, hanem egyszer csak érezzük, hogy itt már a Jóisten dolgozik a lelkünkben is, adja a szánkra a kéréseket, és hogy el is nyerjük azt a bizonyosságot, hogy meghallgatott. A másik dolog, hogy álhatatosan imádkozzunk ugyanazon dologért. Ne adjuk föl a végső győzelemig. És a harmadik dolog, hogy ne csak magunk körül forogjanak az imádságaink, vagy az apostol mondja, a testvéreinkért, a társainkért. Tanuljunk meg szívből álhatatosan küzdeni. És ennek az eredménye az lesz, hogy visszaszorul ez az ellenség, és sokkal nagyobb és csodálatosabb győzelmeket arathatunk ezáltal. Az Isten tegye termékenyé az ő igéjét a szívünkben is, és adjon bennünk szent elhatározásokat, hogy ezen a téren leszünk erősek, És befejezem az apostol szavával, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében, és vegyétek föl minden fegyverét. Az Úr segítsen ehhez minket. Amen.
Imádság előtt keressük meg a 285-ös énekünket, és minden verszakát énekeljük el közösen. Tehát 285-ös számú ének, első, második, harmadik és negyedik verszakát. Akik szeretnék és tehetik, azokkal leburulva imádkozunk. A többieket megkérném, hogy maradjanak állva.
Szerető mennyei édesatyánk, Köszönjük néked az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy az ígéd által és ezáltal az ének által is üzentél nékünk. Mi olyan önfelettek vagyunk sokszor, és olyan könnyelműek, és olyan saját erőnkben bizakodók. De köszönjük, Urunk, hogy ma szívünkbe akartad vésni azt, hogy csak benned lehetünk erősek, és hogy minden fegyveredet, az Isten minden fegyverét kell magunkra ölteni ahhoz, hogy megállhassunk ezzel a mennyből származó, velünk szemben óriási fölényben lévő ellenséggel és az ő seregével szemben. Urunk, köszönjük, hogy a mi atyánk által is tanítottál arra, hogy minden nap hangozzék el az ajkunkon, de szabadíts meg a gonosztól. És bocsásd meg, hogy ezt sokszor elmulasztjuk. Legfőképpen pedig azt, hogy nem folytatunk igazi lelki hadviselést a lélek általi álhatatos imádsággal, amiben belefoglaljuk testvéreinket, küzdő, bajban lévő embereket is, hogy a mi segítségül hívásunk nagyobb teret adjon a te munkálkodásodnak, Istenünk, a te beleavatkozásodnak, hogy elfordítsd a gonosznak a szándékait és terveit, és az dicsőségre és győzelemre fordítsd. Kérünk téged, add, hogy el ne lankadjunk abban a küzdelemben, hogy elérjük, hogy olyan igazi imádkozókká váljunk, akik az imádságban aratnak, az imádság által aratnak győzelmeket, mert megkapaszkodva a te erődben, segítségül hívva a mennyei seregeket, részt tudunk venni igazán ebben a nagy lelki hadviselésben. Hallgasd meg, Urunk, kérünk imádságunkat, és mindannyiunkat békességeddel bocsáss el, és akik éppen most vannak valami nagy küzdelemben, add, hogy mindenkibe bátorságot öntsön a te ígéd, és add, hogy te benned mindannyian lehetünk erősek. Nem kell elkönyvelnünk, hogy gyengék és bukdácsolók vagyunk, és azok is maradunk, hanem add, hogy bízzunk benne, hogy mindegy, hogy honnét indultunk, mindegy, hogy mi van a hátunk mögött, mindannyian lehetünk a te hitfőseid, ha megfogadjuk a te ígédnek a tanácsát. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk. Amen.
Délelőtti istentiszteltünk végén a 255-ös számú énekünket keressük meg, és minden verszakát énekeljük el.